Két éven belül több biztosítós lehet az egészségügy, a fejlesztésre 500 milliárdot költ a kormány. Hengerelnek Horvátországban, Brács és Ráb szigetén is el fogják dózerolni az illegális házakat. Terjed a kór Erdélyben, keresik a felelősöket, egy másfél éves gyerek elkaphatta a madárinfluenzát. És járványszerű robbanásra számítanak, 2025-re duplájára nőhet a cukorbetegek száma. Jó estét kívánok! Nem lesz vizitdíj és nem lesz receptdíj, de két éven belül több biztosítós lehet az egészségügyi rendszer. Egyelőre ennyit tudni az egészségügyi reformról. A fejlesztésekre 500 milliárd forintot költ a kormány. A cél, hogy egy európai ellátórendszer alakuljon ki, amely biztosítási alapokon működik. A tervek szerint külön bizottság felügyeli a reformot.
A kormány 500 milliárd forintot költ arra, hogy a következő években egy európai szintű egészségügyi ellátórendszer alakuljon ki Magyarországon. Az ügyvezető egészségügyi miniszter szerint ehhez azt is pontosan meg kell határozni, hogy mi tartozik majd az alanyjóval járó ellátásba, mi a biztosítási csomagba, és mi az, amiért pluszban kell majd fizetni. Ilyen például a hotelszolgáltatás, az à la carte étkezés, vagy mondjuk az esztétikai plasztikai műtét is fizetős lenne. Egyelőre nincs napirenden a több biztosítós rendszer kérdése, bár a miniszter szerint az egészségügynek a biztosítóra kell lépülnie. Ehhez azonban rendbe kell tenni az egészségpénztárat.
Mi eldöntöttük tavaly, hogy egy biztosítássárgyú egészségügyi ellátórendszert fogunk fölépíteni, mégpedig egy szolidaritássárgyú társadalombiztosítás keretében. Ha ezt megvalósítottuk, ez körülbelül egy másfél éves program, akkor utána vetődik fel a kérdés, hogy ezt egy biztosítós modellben, vagy ott esetben több biztosítós modellben kívánjuk a későbbiek során továbbfejleszteni.
A kijelölt miniszterelnök tegnap az estében elmondta, hogy külön testületet hoznak létre, amelynek feladata lesz a reformok irányítása.
A kormány mellett létre fog jönni egy átfogó, mondjuk úgy, hogy államreform bizottság, amelyet a miniszterelnök fog vezetni, egy erős államreform titkársággal. Istentelen nagy tempót kell ahhoz diktálni, ezen a területen is, máshol is, és lényegében kivenni a napi igazgatás útvesztőjéből, hogy 2007 végére azt mondhassuk, hogy a nagyobbik részén túl vagyunk ennek a dolognak.
Gyurcsány Ferenc szerint 2009-re a legtöbb reformot be lehet fejezni.
A Fidesz szerint az MSZP-nek elképzelése nincs, hogy mit kellene csinálni az egészségügyel, csak szocialista módra létrehoznak egy bizottságot. Gógl Árpád, a Fidesz egészségügy politikusa szerint a betegek számára biztonságot nyújtó egészségügyi rendszert kellene működtetni, alapellátással, házi orvosokkal, védőnökkel, fogorvosokkal, gyermekorvosokkal és egy stabil sürgősségi rendszerrel. Horvátországban a Vírnél jóval nagyobb Brács és Ráb szigetén is hamarosan megkezdődik az illegálisan épített házak dózerolása. A zágrábi magyar nagykövet szerint Vír szigetén hajnalban folytatták a bontást. A magyar diplomácia igyekszik tisztázni a képet, most úgy néz ki, hogy az épületek engedély nélkül épültek. A horvátok látszólag kimondták az utolsó szót, de kérdés még maradt bőven.
Páncélozott terepjárokkal és motorokkal kísérték a rendőrök a buldózereket a tengerparti házakhoz. Volt olyan magyar tulajdonos, aki a bontás előtti utolsó pillanatokban tudta kihozni az értékeit. A legtöbb házat úgy kezdték el bontani, hogy a tulajdonosokat nem értesítették. A munkások a rendőrökkel egyszerűen feltörték a lakásokat és a benne lévő értékeket, ajtókat, ablakokat, illetve légkondicionáló berendezéseket kidobálták ide a földre. Ezután kezdték el dózerolni az épületeket.
Ez a Horvátország szégyen, hogy 10 nappal a szezon előtt kezdik a bontást, és ez egy nagy szégyen a Horvátországot, tehát megrontja az egész turizmust is.
A bontási tervben 18 magyar ház szerepel, minden épületben azonban legalább 10-12 apartman van, így összesen csaknem 300 különböző tulajdonban lévő lakást bontanak le.
Sorry, any questions about the hangar?
No!
Így utasított el minden érdeklődőt a bontást irányító építészmérnök. A magyar tulajdonosok szóvivője szerint ezek a házak még azelőtt épültek, hogy életbe lépett az a rendelet, amely szerint az épület és a part között legalább 70 méteres távolságnak kell lennie.
Nem csak, hogy diszkriminálják a magyarokat, hanem jogtalanul teszik ezt,
mert ezek a törvény hatályba lépte előtt épült épületek, hogyan tudta volna az a 3-400 magyar család 2003-ban vagy 2004-ben egy ilyen törvényt fognak hozni.
Az ügy a magyar-horvát-szlovén belügyminiszteri találkozón a horvátországi Varasdon is szóba került. Lambert Monika azt kérte horvát kollégájától, hogy állapítson meg egy méltányos határidőt, ami alatt a magyar tulajdonosok el tudják vitetni bútoraikat. Horvátország azonban hajthatatlan.
Minden ember időben megkapta az értesítést, a külföldiek úgy a nagykövetségeken keresztül, mint a horvát állampolgárok. A rendőrség csak asszisztál a bontásban.
A horvát belügyminiszter azt mondta, hogy mindenképpen befejezik a bontást, mert az illegális építkezéseket utólag törvényesíteni nem lehet.
A külügyminisztérium szóbeli tájékoztatást kért a horvát hatóságoktól, hogy tisztázódjon, mi a jogi alapja az épületek bontásának. Gémesi Ferenc, a külügyi tárca helyettes államtitkára azt mondta, hogy mivel az ügy magánjogi területet érint, a magyar hatóságok nem tudnak és nem is akarnak beleavatkozni, de minden segítséget megadnak az érintetteknek.
Hát arra kértük szóbeli jegyzékben a horvát felett, hogy tájékoztasson bennünket arról, mi a jogi alapja az eljárásnak, mely magyar tulajdonokat érinti, ezeknek a magyar tulajdonoknak a tekintetében megtörtént-e teljes körű jogi eljárás, volt-e lehetőség a fellebbezésre, az hogyan zárult. Magyarán, hogy váljék világossá az, hogy teljesen jogos, jogszerű az eljárás.
Romániában előállítottak és az ügyészségen kihallgattak egy férfit, akit felelősnek tartanak a madárinfluenza elterjedéséért. Ő a tulajdonosa annak a telepnek, ahonnan a fertőzés indulhatott, akár 10 évre is ítélhetik. Őrizetben van egy másik férfi is, aki egy autó csomagtartójából árulta a fertőzött csirkét. Eddig összesen 7 megye, 37 települését érintette a megbetegedés.
Továbbra is több tonnányi fertőzött csirkehús keringhet Romániában. Egyebek mellett ezért is bocsátották el az Országos Állategészségügyi Hatóság 2 központi vezetőjét és brassói munkatársukat is. Bebizonyosodott, hogy a fertőzés fekete halomból indult, ahol 2 nagy tenyésztelepen is kimutatták a madárinfluenza vírusát. A farmokon 325 tonna baromfihúst foglaltak le. A tulajdonosokat azzal gyanúsítják, hogy nem jelentették a tömeges baromfi pusztulást, és ezzel hozzájárultak a kór terjedéséhez. Brassó megyében 2 falu, Fogaras és Fekete Halom teljes vesztegzár alatt van. A madárinfluenza mára elérte Brassó városát is. Az országban jelenleg 10 biztosan megállapított gúc van. A lakók értetlenül fogadják a szigorú intézkedéseket.
Senki nem jött megkérdezni, van-e amit enni adjak a gyermekeimnek, de most jönnek, hogy elpusztítsák a tyúkjaimat.
A bukaresti járványtani intézetben többen is jelentkeztek influenzás tünetekkel, de csak egy 1,5 éves fekete halmi gyermeknél feltételezik, hogy elkaphatta a madárinfluenza vírust. Ő ugyanis ehetett a fertőzött húsból. A végleges diagnózis csak péntekre várható.
Bezárták a Verespataki aranybányát, a 427 dolgozót végkielégítéssel elbocsátják. Az alkalmazottak ezen kívül 2 havi átlagfizetést és pótlólagos juttatásokat is kapnak. A bányát azért zárják be 5 hónappal a tervezett idő előtt, mert a rekord magas 50 milliárd lejes kifizetetlen áramszámlát halmozott föl. A tiszai ciánszennyezés miatt a magyar állammal kártérítési perben álló román cég jogait a végelszámolási eljárás alapján egy jogutód gyakorolja majd. Hallgatás törvénye az operában, majd jönnek a részletek, előbb nézzük, mi lesz még a híradóban. Körbetartozása, beruházót kötelezni kellene arra, hogy ellenőrizze az alvállalkozók pénzügyeit. Kínában 170 kilométeres sebességgel csapott le a szélvihar, az Egyesült Államokban árvíz okoz gondokat. És esik a színházban, vízfüggöny miatt magáncégektől vár segítséget a Gödöllői kastély. Az 1956-os forradalom egyik hősének, Pongrácz Gergelynek 1 évvel ezelőtti halálára emlékeztek délután a Korvin közben. A történelmi zászlók előtt az egykori harcostársak megkoszorúzták Pongrácz Gergely domborművét. Pongrácz Gergely 1990-ben tért haza emigrációjából, a rendszerváltás után az 56-os hagyományok megőrzését tartotta küldetésének. Azonnali szankciók bevezetését javasolja a nem fizető cégeknél a körbetartozások megakadályozására az Ipartestületek Országos Szövetsége. A szervezet szerint a beruházót kötelezni kellene arra, hogy ellenőrizze az alvállalkozókkal szembeni pénzügyi elszámolásokat és a kifizetéseket. Jelenleg a 250 milliárd forintot is meghaladják a kifizetetlen számlák. A körbetartozás több tízezer vállalkozást érint, és főleg az építőiparban.
Ennek az építőipari vállalkozónak 10 millió forinttal tartozik a megbízója, nagyjából egy éve. A fővállalkozó, akinek a beruházó is tartozik, eddig 1,5 milliárd forintot nem fizetett ki alvállalkozóinak.
Az általunk elvégzett munkának gyakorlatilag a 85%-a nem került kifizetésre ezen a projekten. Ez gyakorlatilag komoly likviditási problémákat jelent.
A körbetartozás leginkább a kisebb vállalkozásokat sújtja. Az ilyen cégek háromnegyede családi vagy mikrovállalkozás.
Döntően az építő és az építő szakiparra jellemző, mert azok a közbeszerzési pályázaton elnyert kivitelezések, amely igazán kialakítja a körbetartozási láncot, erre jellemző.
Egyre több cég neve szerepel azon az internetes oldalon, ahol mindenki tájékozódhat a partner fizető képességéről. A gazdasági minisztérium pedig segít a már fizetésképtelenné vált cégeknek, hogy eladhassák tartozásukat, illetve hogy a Széchenyi kártyával hitelhez juthassanak.
Az összes bank, aki be akar kapcsolódni, kereskedelmi bank, ebbe a konstrukcióba az bekapcsolódhat, ez május végétől nyitott lesz ez a lehetőség, és megemeltük az összeget is, az igénybe vehető maximális hitelösszeget 10 millióról 25 millióra.
A vállalkozói érdekképviselet a következő hetekben több szervezettel, a többi között az adóhatósággal és a bankszövetséggel is tárgyal a körbetartozás kezeléséről.
Tovább gyengült a BUX. A tegnapi, csaknem 1000 pontos esés után újabb 150 pontot veszített értékéből az értéktőzsde indexe végül 22.732 ponton zárt. A négy vezető papír közül a Magyar Telekom és az OTP papírjai drágultak, de nem tudták ellensúlyozni a MOL és a Richter gyengébb szereplését. Több tízezren tiltakoztak Dániában a kormány szociális tervezete ellen. A kabinet 2025-ig fokozatosan 65-ről 67 évre akarja felemelni a nyugdíjkorhatárt. A kormány csökkenteni az ösztöndíjakat is, hogy a diákok minél hamarabb fejezzék be tanulmányaikat és álljanak munkába. Az érdekképviseletek és a diákszervezetek felhívására Koppenhágában 50 ezren vonultak a városon át a parlament elé. Vége az ingyenes parkolásnak Párizsban. Az év végéig fizetőssé teszik a francia főváros utcáin, ma még ingyenes 10 000 parkolóhelyet is. Párizsban körülbelül 800 000 parkolóhely van, a felszínen 175 000 autó számára van hely, ezek többsége már most is fizetős. A blitzelők alapbüntetésként 11 eurós, azaz mintegy 3 000 forintos bírságot kaphatnak. Már legkevesebb 11 áldozatot szedett a Csancsó tájfun Kínában. Többségük egy partmenti városban vesztette életét, ahol óránkénti 170 kilométeres sebességgel csapott le a szélvihar. Az ázsiai ország északi részén eközben erdőtűz pusztít, míg az Egyesült Államokban árvíz okoz gondokat.
A tájfun útjából 900 000 kínai telepítettek ki, de itt sem sikerült megelőzni a tragédiát. Az áldozatok között két gyermek is van. Ők akkor haltak meg, amikor rájuk omlott a házuk. Kína déli partvidékén 27 vietnámi halász tűnt el, amikor hajóik elsüllyedtek a hatalmas hullámokban. A Csancsú, amely még 170 kilométeres óránkénti sebességgel csapott le a szárazföldre, időközben trópusi viharrá szelidült és északkeletnek tart. Kína északi részén erdőtűz tombol, és már egy 4000 lakosú települést is fenyeget. A lángokat 3800 tűzoltó próbálja megfékezni. Az erős szél miatt azonban a tűz gyorsan terjed. Az Egyesült Államokban továbbra is a víz okoz gondot. Massachusetts mellett két másik szövetségi államban is szükségállapotot rendeltek el. A folyók áttörték az ideiglenes gátakat, és a víz elöntötte a lakott területeket. Ezrek kényszerültek otthonaik elhagyására.
Járványszerű robbanásra számítanak a cukorbetegség terjedésében a szakemberek. A világon jelenleg 160 millió diabéteses van, 2025-re azonban majdnem duplájára nőhet a számuk. Egy felmérés szerint a legnagyobb gond nem is maga a betegség, hanem az, hogy a cukorbetegek 70%-a nincs tisztában a szövődményekkel. Most nagyszabású kampány indul, hogy változtassanak ezen.
Egy pici szórás az egész.
Ennyi kell ahhoz, hogy valaki megtudja, cukorbetege. Sokan azonban csak véletlenül jönnek rá.
A barátnőm az egyik nagy egészségügyi intézménynek a főnővére, és azt mondta, na most mindenkinek megnézze a cukrát, hogy ihat-e még. És végignézte a társaságot, voltunk 10, és ebből 3-unknak derült ki, hogy hát igen, magas a cukra.
Magyarországon jelenleg 500 000 cukrosak, és a következő néhány évben akár meg is duplázódhat a számuk. Ráadásul egy felmérés azt mutatja, hogy a betegek 70%-a egyáltalán nem ismeri a szövődményeket. Pedig itthon például minden negyedik amputált beteg a diabétesze miatt veszíti el a lábát.
Betegek érdekes módon nagyon keveset tudnak a betegségükről, keveset tudnak arról, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre arra, hogy a szövődményeket meg tudjuk előzni. Ugyanakkor az látszik, hogy a kezelésükkel pedig elégedettek. Most ezt az ellentmondást szeretnénk a következőkbe feloldani.
Az új kampányban több ismeretterjesztő anyagot adnak a betegeknek, és roadshow-kon hívják fel a figyelmet a cukorbetegség ártalmaira.
Még mindig nem egyenlőek a nők és a férfiak Magyarországon, ez derül ki egy friss felmérésből. A Magyarországi Női Alapítvány 2002 után most megismételte a vizsgálatát, és így jutott erre az eredményre. Szerintük például ugyanazért a munkáért jobb fizetést kap egy férfi, és a családon belüli erőszakra sincs még megoldás.
Egy felmérés szerint minden 10. nőt bánt a férje. Ez az asszony is évekig élt rettegésben. Elválni nem tudott, mert elvették volna a gyerekeit.
Bántalmazott nő nem tud segítséget kapni, és ha megpróbál ebből valahogy kilépni, akkor a rendszer, ugye, ami mellette, mögötte van, nem segítő szándékkal lép fel.
Magyarországon ugyanis csak júliusban lép hatályba az a törvény, amellyel távol tartható a bántalmazó a bántalmazottól. Azt azonban még mindig nem szabályozza semmi, hogy egy munkahelyen ne jusson több kiváltsághoz egy férfi. 2004-ben például 20%-kal foglalkoztattak több férfit, mint nőt.
Önmagában az, hogy egy férfinek és egy nőnek ugyanazt a bért adja, ettől még nem biztos, hogy ugyanolyan lehetőségei vannak az előmenetelre.
Mert hogy a statisztika szerint az erősebbik nem képviselői a vezetői állást is hamarabb megkapják, de a fizetésük is jóval magasabb. 2 évvel ezelőtt például csaknem 2-szer több pénzt kerestek a férfiak, mint a nők.
A nemek közötti esélyegyenlőséget szeretné erősíteni az Európai Jogásznők Egyesülete is. A jogi háttér kialakításáról tanácskoznak holnaptól Budapesten. Európa országaiban nagy az eltérés, míg Angliában minden 10. vezető pozíciót nő tölt be, Olaszországban csak minden 50. A tanácskozáson ajánlást dolgoznak ki az Európai Bizottságnak arra, hogyan lehetne szabályozni az esélyegyenlőséget. Csend az operában, kölcsönös hallgatásról állapodtak meg az operaház vezetői. Hegyi Árpád Jutocsa főigazgató, Keselyák Gergely főzenei igazgató és Keveházi Gábor balettigazgató abban egyezett meg, hogy a következő hetekben kizárólag az operaház alkotó munkájáról nyilatkoznak. Azért döntöttek így, mert szakmai vitájuk szerintük előnytelenül tüntette fel az intézményt. Az operaház főigazgatója reformokat sürget, a tervezett változtatásokat azonban a főzenei igazgató és a balettigazgató ellenzik. Magánbefektetőktől vár segítséget a Gödöllői Grassalkovics kastély üzemeltetője. Az épület barokk színházát 3 évvel ezelőtt újították föl, csak nem 1,5 milliárd forintért. Nem szigetelték rendesen, ezért egy kiadósabb eső után a folyosókon, patakokban folyik a víz. Az eddigi kár több mint 60 millió forint.
Így nézett ki a Gödöllői Grassalkovics kastély színháza 3 évvel ezelőtt. A nézőtéren most is minden csillog-villog, az öltözőben viszont penészes a fal, máshol hullik a vakolat, repedeznek a falak. Szigetelés hiány itt az ablakon folyik be a víz, több 10 milliós kárt okozva.
A legnagyobb veszély az az, hogy nem működtethető rendeltetésszerűen ez a rész sem.
Ahogyan ez sem, a kastély egyharmada már most is életveszélyes, ezt tudják a hivatalban is.
Azonnali terepszemlét, helyszíni szemlét elrendelve megvizsgáljuk,
a hozzánk eljutott problémáknak a valódiságát, és természetesen hatóságilag kötelezni tudjuk a közhasznú szervezetet az ilyenfajta kárelhárításra és a hibák kijavítására.
Az eddigi munkákról szakértői jelentés is készült, ebben az is olvasható, hogy a színházat rosszul újították fel. A kastély üzemeltetője már korábban ki akarta javítatni a hibákat, de a korábbi vállalkozó időközben csődbe ment. Most magánbefektetőktől vagy az Európai Uniótól várnak támogatást.
Biztonságos a Ferihegyi repülőtér, ez derült ki a délutáni gyakorlaton. Egy baleset szimulálásakor azt vizsgálták, hogy katasztrófa esetén hogyan tudnak együttműködni a tűzoltók, a mentősök, a rendőrök, a katasztrófavédelmisek, a határőrök és a vámosok.
Egy vegyész szakembert, mert mérges gázkoncentráció mérésre kér a repülőgép törzsébe vétel.
A repülőtér kényszerhelyzeti terve pontosan rögzíti, hogy katasztrófa esetén kinek mi a feladata. Most azt próbálták ki, hogy ez a gyakorlatban is működik-e. Halálos baleset Ferihegyen 1976 óta nem volt. A repülőtér biztonsági rendszerét nemzetközi normák szabályozzák.
Ennek Magyarország mindig is megfelelt. Legfeljebb, ahogy nő a forgalom, nekünk is emelnünk kell ezt a kategóriát. Tehát nem olyan régen emeltük föl 9-es kategóriára a 8-as kategóriát, egyébként a 10-es a létező legmagasabb a világon.
A mostanihoz hasonló összehangolt gyakorlatot általában évente egyszer tartanak Ferihegyen.
Ez volt a híradó csütörtök este, nézzük még egyszer a kiemelt híreket röviden. Két éven belül több biztosítós lehet az egészségügy, a fejlesztésre 500 milliárdot költ a kormány. Hengerelnek Horvátországban, Brács és Rab szigetén is el fogják dózerolni az illegális házakat. Terjed a kór Erdélyben, keresik a felelősöket, egy másfél éves gyerek elkaphatta a madárinfluenzát. És járványszerű robbanásra számítanak, 2025-re duplájára nőhet a cukorbetegek száma. Már itt van Somogyi Dia, tehát sport következik, és aztán időjárás jelentés. Ma a panoráma jelentkezik 8 órakor, híradó pedig legközelebb 23.40-kor lesz, akkor Kis Gabi várja majd önöket. Én köszönöm a figyelmet, szép estét kívánok mindenkinek, viszontlátásra!
Hogyan támogatja a Magyar Nemzeti Bank a kormány gazdaságpolitikáját? Kérdezzük Járai Zsigmond bankelnököt ma este, hiszen a jegybank törvény szerint ez a Nemzeti Bank egyik kiemelkedő célja. És hogyan és kiket véd meg, és kitől, mitől védi meg őket a Társadalmi Önvédelmi Egyesület? Vagy testület, bocsánat. Hogyan bizonyítható vagy bizonyítandó, hogy valakit politikai okokból üldöznek, mellőznek, esetleg el is bocsátanak? És üdülőbontási akció több horvát szigete most már magyar érintettekkel az estében 22 órakor.
Ahogy ígértük, önökkel közösen megdupláztuk az este nézettségét. Figyelmükre továbbra is számítunk este.
Az Este, a Magyar Televízió Pulitzer-díjas magazinja.
Tehát a jövedelmem.
Minket nem érdekel, mennyi a jövedelme. Így ön akár 10 napon belül juthat hitelhez. Sőt, most valamennyi Raiffeisen lakáshitel értékbecslési díját elengedjük. Hívja a 0640-48-48-48-at. Raiffeisen Bank. Velünk könnyebb.